Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Örülök, hogy itt lehetek, és hogy folytathatjuk a témát, bár tudom, hogy néha a cím nem fedi a mondandókat. És ez rettenetesen zavaró lehet. Tudjátok, nem olyan könnyű címet adni, ez most a bevezetés, azért, mert mindig egy csomó mindennek átadom magamat, miközben beszélek, és akkor itt jövök rá, hogy ezt még érdemes volna kifejteni, még azt tovább egy picit mondani, és ezért több mint 10 éven keresztül úgy működtünk, hogy nem is adtam sohasem címet. Azért, hogy elég szabad legyek itt. És aztán sokan kérték tőlem, hogy jó, de mondd meg, hogy miről akarsz beszélni, ha minden normális alkalomnak vagy előadásnak van címe, és akkor ezért próbáltam címeket adni, csak sokszor nem jutok el odáig. Leragadok valami előzménynél. Úgyhogy elnézést kérek, hogyha valamikor valami címre te eljöttél, és akkor nem arról beszéltem. Úgyhogy ilyen már biztos volt. Ezek engem is meg szoktak lepni, hogy nem érek el odáig. És hogy nem tudom, emlékeztek-e, hol tartunk. Ott tartunk, hogy egy valami egészen biztosan kikristályosodott számunkra, hogy a sémák, ezek a belső hiedelem világaink, ezek tartalmaznak 4 dolgot, ezt már nagyon pontosan tudjuk. Nem már! Mindenki kihúzza magát, és azt mondja, most vagyok először. Hirtelen mindenki új lett. Szóval, tehát gondolatok, ugye, érzések, emlékek, testi fizikai állapotok. Minden séma ezt a 4-et tartalmazza. És hogy miután ez így van, ezért, ezért amikor a tapasztalatokból szeretnénk tanulni, az milyen jó lenne, hogy a tapasztalatainkból, élettapasztalatainkból előre jutunk, megtanuljuk, hogy érdemes, hogy nem érdemes, ez jó volt, az nem volt jó, azt így sem, nem úgy csinálom. Tehát milyen egyszerű lenne az élet, igen ám, de hogyha valami olyasmi történik, ami a sémámat aktívvá teszi, annak az lesz a következménye, hogy nem az itt és mostban vagyok, nem a jelenben, hanem az ott és akkorban. És ezért, amit megélek, a gondolataim, az érzéseim, a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb emlékeim, és az a, még az a fizikai állapot is, amire nehéz azt mondani, hogy az tévedés, akkor éppen fölrobbanok, hogy ne tévedsz, nem is így van, megőrülök a féltékenységről tőle, és akkor azt mondod, nem. Hát de most őrülök meg tőle. Most zavarodok meg, most ijedtem meg, most gondolom, hogy rettenetes. Most erre, ahogy ez átjön a fizikai, testi állapotokba, megjelenik, és erre valaki azt mondja, hogy tudod ám, hogy ez tévedés. Hülyén hangzik, nem? De közben így van. Tehát amikor a séma aktívvá válik bennem, nem az itt és mostban vagyok, hanem az ott és akkorban. Ezért minél sebzettebb a lelkem, minél több séma válik bennem aktívvá, annál inkább a tapasztalataimmal úgy vagyok, hogy átélem én ezt a tapasztalatot. Hát csak éppen ez 42 évvel ezelőtt történt. De lehet, hogy akkor nagyon súlyosan, vagy egy folyamatban történt, és csak most ezt élem meg. Na, és így beszéltünk arról, hogy a múltból hozunk 3 nagyon fontos korszakot. Ez volt az első, tudjátok, csecsemőkor. Egy picit a magzati kort is ide vehetjük, ma azért mégiscsak ott kezdődik minden. Csecsemőkor, ödipális korszak, 4-5-6-7 éves korom, és azután pedig a serdülőkor. És miért volt fontos nekünk ez a 3 múltbéli korszak? Azért, mert arról beszéltünk, hogy amikor a jelenben vagyok, és átélek valamit, amiről így beszéltünk, volt egy ilyen címünk is, hogy amikor sakmattot ad az élet, hogy akkor mi van. És erre hoztunk példaként egy olyan helyzetet, hogy például sakmatt, amikor a feleségem, akinek azt mondtam, holtodiglan, ugye bizonyos variánsokban holtodiglan, holtáiglan, mert legalább ennyi abban a nagy bizonytalanságban. Szóval, hogy amikor ez volt, és ez van, és ez az én jövőm, és a reményem, akkor egyszer csak ő azt mondja nekem, hogy ne haragudj, de na. Másba lettem szerelmes. De ez csak az eleje. Ugye, és akkor elmondja, hogy csaltál meg, és na. És lehet férfi, lehet nő, mindegy. Azt mond, arról beszéltünk, hogy ez a helyzet olyan, mint egy matt. Szóval ebbe úgy beledöglünk. Legalább egy kicsit. És hogy egy ilyen helyzetben, amikor az élet mattot ad nekem, mit érzek, mit gondolok, milyen emlékeim elevenednek föl, esetleg tudatosan is, vagy csak pusztán az, ahogyan érzek és hogy gondolkozom, azoknak a gyökérzetében ott vannak az emlékek onnan, meg innen, hogy azután hogy hat a testemre, a fizikai állapotomra az, hogy bemattolt az élet, most mondjuk így egyszerűen, és hogy aztán milyen cselekvési módok jutnak eszembe, hogy milyen kiutakat látok, vagy egyáltalán mit gondolok arról, hogy mi történt velem, hogy az nem itt és most dőlik, na. Feri, nem csak itt és most dől el, hanem onnan nagyon sok mindent hozok ide. És szeretném most akkor végigolvasni, mert aztán új témáknak akarunk neki látni, főleg, hogy a cím is, ugye, azt ígérte. Elvileg, ugye? Szóval, végigolvasnám, itt legyen a pozitívben mégiscsak olyan szép. Hogy ha megvan az alapélményem csecsemőkorból, és a óvodáskor végéről, iskoláskor elejéről, meg a serdülőkoromból egészen 30 éves koromig, mikor ezek az élmények valahogy úgy történtek meg velem, hogy mindenképpen a kikerülhetetlen veszteséget és fájdalmat és életkoromnak megfelelő mattokat megkaptam, mert azt mindenki megkapja, hogyha itt jó irányba tudott menni a személyiség fejlődésem, akkor itt körülbelül mi minden fog eszembe jutni? Vagy mi juthat eszembe, vagy mire gondolhatok, mit érezhetek, és a többi. Mondom akkor ezeket most már csak felsorolásszerűen. Tehát a helyzet az, hogy megcsalt a férjem. Most ezt mégiscsak így átélem nőként, ez egy kicsit. Ja. Vaj, így is borzasztó. A következőket. A személy biztos. Érdemes most a szükségleteimet késleltetni. Én is oké vagyok, te is oké vagy. A kapcsolatunk is oké. Nem birtokolhatlak. Szabad vagy. A szabadságból következhet, hogy mondhatsz nemet. Képes vagyok valami rendkívülit tenni, akkor is, ha nem vagyok rendkívüli. Miután nem birtokolhatlak, elfogadom, hogy másokhoz is kapcsolódsz. Rájövök, hogy ebben a rettenetesen nehéz helyzetben tudok magamért tenni, és valamilyenné válhatok, és valamilyenné alakíthatom magam. Elkezd meg legyinteni annak a lehetőség, hogy miközben egyáltalán nem vagyok rendkívüli, és ami történik, ezt sem nevezhetném döbbenetesen rendkívülinek, csak hogy velem történik, az mégiscsak más, hogy így tulajdonképpen adhatnék erre valamilyen hősies választ. Valamilyen hősies választ arra, ami most én velem történik. Hogy tulajdonképpen olyan értelemben sem vagyok egyedül, hogy vannak barátaim, vannak kapcsolataim, vannak csoportok vagy közösségek, akiknél meg tudok erősödni, és akik majd együtt éreznek velem, és megértenek, anélkül, hogy elkezdenék rombolni a kapcsolatot. Amiért tulajdonképpen talán még az is lehet, hogy valamilyen hősies megoldásra vagyok képes. Azután pedig átélem azt, hogy miközben úgy éreztem, hogy én nem tudom most az életemet megtartani, hogy ebben a sakkmatban valahogy elkezdtem zuhanni lefelé, olyan érzések, gondolatok kerítettek hatalmába, aminek nem is vagyok az ura, nem is tartom a kezemben, szinte, mint az életem alig lenne a kezemben, aközben megélem azt, hogy valaki mégiscsak megtart engem. És egyszer csak eszembe jut az, hogy ebben a rettenetesen nehéz helyzetben még az is lehetséges, hogy nem én központú megoldásokra találok. Nagyon én központú vagy sebzettség központú maradok, bele fogok dögleni. De talán az is realitás, hogy nem én központú megoldásokra jutok. Ez van itt. De azért ez nem hangzik rosszul. Miközben a helyzet nagyon-nagyon pocsék. Most, ha valaki azokat a sakmattokat egészen magzati, csecsemő és a különböző korszakokból úgy élte meg, hogy ott valahogy egy pozitív kimenetel vagy folyamat nem tudott elindulni vagy tovább menni, hanem valahogy mindig beleragadtam abba, hogy vége, akkor átülök a másik székre, és összefoglalom, hogy akkor meg körülbelül mi játszódik le bennem. Ez így néz ki. Hát a személyek nem biztosak. Beleértve a feleségemet és a férjemet is, a tárgyak és az élvezetek viszont igen. Tulajdonképpen, ami biztos, az, amit itt és most meg tudok ragadni. A szükségleteimet itt és most sem érdemes késleltetni, mert látnivaló az emberrel bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet. Tehát amit most ki lehet venni az életből, azt akkor vegyem ki, mert az a biztos, ez a pillanat, ez biztos. Legalább akkor érezzem jól magam, ha már ennyire pocsék az élet. Te se vagyok én, na de én se. Te biztos nem vagy az igazi, de most úgy tulajdonképpen, hogy megcsaltál, tudom, hogy én se. Akkor ez a kapcsolat sem oké. Akkor elszúrtam, már a döntésnél elszúrtam. Most tök világos, hogy nem vagyunk az igazúak. De most akkor ez azt is jelenti, hogy hát, akkor ezzel a helyzettel már nem sok mindent lehet csinálni. Ez már megtörtént, ennek már így van vége. Mert ennek már most így vége van. Ebbe most elbuktunk, belebuktunk. Jó, hát tulajdonképpen nem is gondoltam soha mást. Hogy igazán őszintén. És miért pont én lennék a kivétel? Azután minden oda lett, vége van mindennek, ez az én vereségem, meg a te vereséged, meg a mi vereségünk, az élet tele van hiányokkal, teljesen kiüresedtem, elragadott a sötétség, lehet, hogy meg kéne dögleni, jöjjön az 50 C-vitamin. Tulajdonképpen egy senki, egy semmi vagyok, hát különben hogy is történhetett volna ez meg velem, nincs kapaszkodóm, és nagyon gyöngének érzem magam. Szóval, a jelen helyzetben, az itt és mostban egészen mások lesznek a gondolataim, érzéseim, emlékeim, fizikai állapotaim, az, hogy mit tudok tenni magamért, és hogyan tudom magamat alakítani, és a helyzetért, és... Miközben a helyzet ugyanaz. És így jutottunk el oda, emlékeztek, ez volt a záromondat. A záromondat így szólt, ezért senkinek se ajánlom, beleérte magamat, hogy a tapasztalataim alapján éljek. Na, valaki hoz egy negatív örökséget, és ide bekerül, és azt mondja, hát most elmondtam 12-14 pontból, hogy mit tapasztalok. Hogy vége, hogy pusztulat, hogy halál, hogy nincs kapaszkodó, hogy üresség, hogy... Hát ez a tapasztalatom. Én senkinek nem ajánlanám, hogy ez alapján éljen. Nem szeretném. Vagyis, így született akkor ez a mondat, hogy ne a tapasztalataink alapján éljünk, hanem a tapasztalataink megértése alapján. És ez nagy különbség. És amikor a tapasztalataim megértése alapján élek, akkor ebben az a gondolat is benne van, hogy tudom, itt biztosan tudom, és majd oda is átülök, és itt hagyd legyen itt is ez a tudás, hogy az élet sokkal több, mint a tapasztalataim. Az élet sokkal több, mint az élet tapasztalataim. És akármennyit tapasztalok majd az életből, az élet akkor is sokkal-sokkal több lesz. És akkor így, ez akkor két irányt jelent nekünk. Az egyik, hogy akármennyire is erőt vett rajtam a pusztulat, mert mattot adott az élet, akkor is mondhatom azt, hogy szeretném nyitva tartani magamat valami eredeti tapasztalat iránt. Emlékeztek, ez volt az első alkalom. Valami eredeti iránt. Néztétek az olimpiát? Helyjel közzel. Ha jól értelmezem. Hát én néztem csőstül. Ami belefér. Én fölkeltem reggel, mint hajnalba. Én mindig fölkeltem. Egész akát hagytam ki, mert már nagyon fáradt voltam. Tehát fölkeltem, hajnalt, néztem a magyar férfi és női vízilabda válogatottat. Én nagyon szeretem őket, de utolsó másodpercben gólt kapni. Kiesni büntető párbajba. Ti ezt bírjátok? Hát ezt valaki látta, női meccs megvan. Az olimpia közepén rájöttem, hogy én egyszer ezt a feszültséget nem bírom. Hát, hiába, persze a döntők, azok nem voltak soha hajnalban, vagyis a meccseink nem voltak hajnalban, de rájöttem, hogy ha jót akarok magamnak, akkor nem nézem élőbe. mindent megnéztem élőbe, kivéve a magyar pólócsapatok meccseit, mert rájöttem, hogy akármilyen őrültség is, mikor úgy lelkesedek ezért, hogy nézzek mindent, pont ez egyszer nem tesz nekem jót. Tudjátok, hogy amikor, most nem tudom, pontosan látjátok, hogy 4 vagy 5 tus előnyből kaptunk ki? 5 volt? 4? Mennyi volt? 5. 5 tus előny. 5. 5. 5 tus előny. Mikor azt néztem, én abba egyszerűen beledöglöttem. És fölhívtam egy-két barátomat, hogy néztétek-e, és mit csináltatok. Mert ez nagyon elkezdett izgatni, hogy mi. 5 tus előnyből elveszteni egy döntőt, ne, pusztulat. Hát az egy olimpikonnak a sakmat. Elmondanám, hogy mit csináltam. Ott elhunytam, ott végem lett, és az volt bennem, hogy most innen ki kell mentenem magam, tehát valahogy a koporsóból ki halál van, és hogy újra kell kezdenem az életet, itt újra kell indítanom magam. És arra gondoltam, hogy mi lehet az újraindításnak a módja, be kell feküdnöm a kádba, forró víz, magzatpóz. És én ezt csináltam. Hát akkor szüneteltettem az olimpiát, teljesen mindegy, hogy ezt most lemaradok, meg minden, befeküdtem a kádba, 38 fok. Ott kellett feküdnöm, hogy valahogy magamhoz térjek. Újra kellett magam indítani. És fölhívtam az egyik legjobb barátomat, aki szintén nagy sportrajongó, és kérdeztem, mondd meg nekem, de ne, tudjátok mindegy, de a lényeget mond, nem ilyen a velejét, csak a velejét kérem. Azt mondd meg nekem, hogy amikor talán koreai volt, ugye, az a másik vívó, hogy amikor, ugye, koreai volt, az a koreai srác ledolgozott 5 tus, és úgy győzött, mi játszódott le benned? A következőt mondja, Feri, az első gondolatom az lett, kinyitom az ablakot, és kiugrok rajta. Erről beszélek, hogy ha itt vagyok az itt és mostban, hát ez hogy függ össze az itt és mostan? Szóval az első gondolat akkor így szól, hogy hát mi másból tudunk építkezni, merítkezni, mint a tapasztalatainkból. De ha jót akarunk magunknak, akkor nem a tapasztalatainkra építünk, hanem a tapasztalataink megértésére, és ebből fakad az, hogy nyitottá teszem magam olyan tapasztalatokra, amik teljesen ellent mondanak az addigiaknak. Még sose csináltam ilyet, hogy magzatpózba, 38 fokos vízbe az olimpia alatt ázzak, ilyen sose volt még velem, és olyat se csináltam még soha, de egyetlen egyszer se, hogy miközben fölkelek hajnalba, hogy élőben nézzek mindent, a magyar csapatot direkt nem nézem élőbe. Mert rájöttem, hogy mégiscsak így érdemes, különben végem van. A másik pedig, hogy tulajdonképpen nyitott leszek arra, amit így mond a szakirodalom, hogy létezik átvett tapasztalat. Ha van egy kis gógyim, azt mondom például, hogy mondjuk a gyilkos galóca hatásait nem akarnám teljesen a saját tapasztalatomként megélni, mert kétség kívül biztos egy jó sztori lenne, vagy lehetne ezt azt mondani, vagy biztos hiteles lennék, tehát aztán lehetnék segítő. Ugye, tehát ilyen gyilkos galóca károsultak körében lehetnék segítő, és akkor ott járnék, és iszonyú hitelesen el tudnám mondani, hogy értitek, hogy lépésről lépésre, hogy közelítettem meg a galócát, és hogy voltam óvatlan, és hogy hittem azt, és aztán hogy főztem meg, hogy az íze milyen finom volt, és hogy tényleg így van, azt mondják, nagyon finom. Na, de ez olyan finomság, amit úgy egyszer élvez az ember. Ezzel azt akarom mondani, hogy itt, amikor ott vagyok már, hogy a tapasztalataim megértése, hogy akkor nyitott leszek arra, hogy új tapasztalataim legyenek, és kifejezetten érzékeny leszek a különbségekre. Hogy jé, de érdekes, hogy itt most egy pici, valami pici más van. Na, ilyet még nem éreztem. És a kicsinek van nagy jelentősége. Társkapcsolat. Hát itt vagyunk. Most nem akarlak fárasztani benneteket a kölcsönös neurotikus allergiával. A kedvenc témám, de már könyök, tor, mindenhol ez jön ki nektek. Hogy mikor megőrítjük egymást, allergiások vagyunk egymásra. Ha rád gondolok, allergiás reakcióim vannak. A neurotikus meg azt jelenti, hogy van egy előtörténete, hogy miért pont arra vagyok allergiás. És képzeljük el, hogy a rettenet őrületben egy egészen hajszál vékony változás játszódik le. Ez pedig az, hogy ugyanúgy kinyírtuk egymást este, mint szoktuk, szétcincáltuk egymást, atomjaira hullottunk mind a ketten, de amikor befekszünk egymás mellé az ágyba, egyszer csak mondjuk a férfi azt mondja, hát ez pocsék volt. És erre a nő a következőt válaszol. Ja. És tudjátok, hogy ez óriási nagy dolog? Hogy ez ahhoz képest, hogy egymással ordítottunk, és hibáztattuk, és te vagy, és nem, és megőrítesz, és mikor, és nem szeretsz, és ehhez képest, hogy hát ez, ez a holdra lépésnek az eredménye. Tehát a tapasztalatban ilyenkor elkezdjük azt a pici különbséget keresni, aminek nagy jelentősége van. És az a tapasztalatom, önismereti csoport, meg minden egyéniben, hogy ezek a egészen pici dolgok, amik egy másfajta tapasztalati világba vinnének. Vagyis, hogy a férjem, akire azt mondom, hogy egy kibírhatatlan rohadék. Úgy szeretek mentálhigiénés szakemberként beszélni, mert érzem a szabadságomat. És... Tényleg, tehát vasárnap a templomban nehéz volna ezt ennyire így, ezzel a paszticitással. És hát ezt gondolom a férjem, hogy... És a férjem, ha azt mondja, hogy... Te, hát, ez pocsék volt. Hogy ez, na, hogy hát ez már majdnem olyan tőle, mint ha azt mondta volna, hogy bocsáss meg. Majdnem olyan, mint ha letérdelt volna, megcsókolta volna a kezem, és azt mondta volna, hogy drágám, ez majdnem olyan tőle. És tényleg így van, hogy majdnem olyan. Mert ahhoz, hogy ő így összeszedte magát, és most nem folytatja, és nem úgy fogunk elaludni, és reggel még nem tesz rá egy lapáttal, és... Pici dolog, óriási eredmény. Ez az érzékenység a másfajta tapasztalatra. Átvett tapasztalat, ennyi. Második lépés. Most itt vagyunk, hogy na akkor hogy. A második, hogy arra jutottunk, hogy ne a tapasztalataink alapján éljünk, hanem a tapasztalataink megértése alapján. Ha ezt most mutathatnám, ha csak a legegyszerűbb modellt mondanám, amikor bent vagyok a sémának a velejébe. Van olyan, hogy séma veleje? Nem, biztos, nem tudom. Mondjuk, igen, mint Szindbád, ahogy eszi a velőt. És képzeld el, hogy amikor a velőt már kiütötte, és te ott vagy benn most. Na ez az. Hát ott vagy benn. Itt a gondolatok a sémához fognak kapcsolódni, erről már ugye beszéltünk, ami azt jelenti, hogy a gondolkozásunkat a beszűkültség jellemzi majd, a nagyon erős beszűkültség, nagyon erős rövid távú gondolkozásmód, nagyon erős sebzettségközpontuság, és ezért a gondolataink tulajdonképpen az érzéseink megismétlései lesznek. És emlékeztek, hogy azt mondtuk, hogy az az érzés, amit ilyenkor átélek, általában valahonnan ismerős már a múltamból, valahonnan, elég pontosan érzem, ezt ismerem, tudom ez mi, de a hozzáfűződő gondolatai majdnem minden esetben tévesek. Mert egy megelőző korszaknak eleve a szűk látókörűségéből kezdtem el értelmezni, hogy mi történt velem ott. Ezért nem elég gondolkodnunk azon, hogy most tulajdonképpen hogy is vagyok itt, és hogy most miért vagyok ennyire féltékeny, vagy miért félek ennyire, vagy miért gondolom azt, hogy semmit se érek, vagy miért gondolom azt, hogy veszélyes a világ, vagy miért gondolom azt, hogy muszáj valaki mellettem, mert ha nincs mellettem egy nő, akkor semmit se érek. Ez is egy séma, ez nem jellemző rám. Ha legalább ez az egy nem. Hogy nem elég, hogyha pusztán az érzéseimhez kapcsolódó gondolatokat a végtelenségig kavarom. Mert az szokott lenni. Ezt úgy szokta, én a hölgyektől tanultam ezt. Tényleg, hölgyek tudott nagyon szomorúan leülni nálam. Nem azért, remélem azért, hogy velem találkoznak. Nagyon szomorúan, és akkor azt mondja, hogy Feri, tudod, mi az én nagy bajom? Túl sokat agyalok. És ezt a szakirodalom elnevezte. Tudjátok, hogy ennek van egy szakkifejezése? A női agyalásnak. Tényleg a női agyalás az egy külön minősége a gondolkozás formának. Úgy hívják, hogy rágódás. Rágódok. De olyan értelemben rágódás, nehogy ezt most félreértsétek, ez az a fajta rágódás, így van, a szakirodalom, nem a saját, értitek most, nem tudom, mi tört ki belőlem. Na. Hanem, most tényleg valami kitört belőlem, csak nem tudom mi. Hogy ilyenkor ez a rágódó gondolkozás leginkább ahhoz hasonlít, amit megtanultunk 7. általános iskolába, ez pedig a szarvas marhának a kérődzése. Ez mi ránk férfiakra is jellemző. Természetesen. Csak nem annyira. Ennek egyszerű okai vannak, mert mi egy pont után elmegyünk inni. Egy pont után fölhívjuk a haverunk, hogy gyere, lemegyünk focizni, nem tudom, lemegyünk boksákizni, kicseréljük az olajat az autóba, ennyi. Hát, hogy megnézzük az elágazásokat, semmi büszkeségre nincs okunk. Szóval ez a kérődző gondolkozás, amikor már úgy értitek, már megtörtént, és akkor de már ott is megtörtént, akkor itt is megtörtént, akkor ott is megtörtént, és akkor tényleg az élet szörny, és magamra vagyok hagyva, és nagyon egyedül vagyok. És akkor kicsit úgy érzed, hogy picit úgy föl lazulnál, tehát ezek a gondolatok, hogy kezdenének így lemenni, már így itt vannak, de itt azért persze nagyon fáj, mikor ideér, de akkor így megy tovább, mert az érzések, hogy akkor itt, és itt már úgy majdnem tovább indulna így a bélrendszeren keresztül, hogy megszabadulj ettől, hogy tényleg nő nélkül nincs élet az élet, és hogy a világ nem vesz, és innen egyszer csak a réteges gyomor, és az élettanilag pozitív reflux. Ez a fajta gondolkozásmód pengén nem segít. Ezt nagyon, és tudjátok, most összekötöm ezt egy másik élményemmel, amit egy klienstől hallottam, annyira minden tőletek tanulok. Azt mondja, Feri, kérdeztem, hogy mi történt egy hét óta. Azt mondja, ez régebben volt. Tényleg, mert akkor még volt így. Azt mondja, hogy hát az elmúlt hetemet az ön sajnálattal töltöttem. Ezt mondta. És akkor én bennem megjelentek a saját hiedelmeim. Ó, önsajnálat a szörnyűség. Ó, önsajnálat sem értem. Ó, önsajnálat elvesztegetett egy hetet. Ó, önsajnálat, na ebből semmi nem jött ki. És akkor kihúzta magát, és azt mondja, Feri, olyan jól esett megpihenni benne. És akkor megtanulta, hogy az önsajnálat is jó valamire, hogy meg lehet benne egy picit pihenni. Tehát ez a rágódó gondolkozás is jó valamire, mert legalább struktúráljuk az időt. Lehet, hogy ha unatkoznánk, nem lenne annyira jó. De ezekhez a gondolatokhoz mindig vissza tudunk térni. És ezért valahogy, ahogy Eric Byrne mondta, az élet nem más, mint hogy az elején mondunk egy hellót, utána valamivel el kell tölteni az időt, és a végén is mondunk egy hellót. És amikor megy az idő, és nem érzem magamat dologtalanul. Ez főleg mondjuk egy sváb embernek nem probléma, hogy jó. Tehát ez a fajta gondolkozásmód nem segít. Tehát mit jelent az, ennek a nyomába szegődtem, mit jelent az, hogy ne a tapasztalataink alapján éljünk, hanem a tapasztalataink megértése alapján. Most átülök ide, és ha a legegyszerűbb modellt mutathatom, akkor ez azt jelenti, hogy átkanyarodok a lényeglátó gondolkozásra. És a lényeglátó gondolkozásnak a fő elemei, hogy hosszú távú, hogy táglátó körű, rendszer szemléletű, folyamatokat figyelembe vevő, lényeget érzékelni, kiemelni tudó gondolkozásmód. Ezek nélkül rágódok, csaponganak a gondolataim. De ha megvan ez a lényeglátó gondolkozásmód, ami rendszer szemlélet, folyamatok, lényeg, tágan, képesség arra, hogy ne is csak én központúan gondolkozzak, főleg ne csak sebzettség központúan, hogy képes legyek rálátni magamra. Na ez a fajta gondolkozásmód az, ami az igazi nagy segítség. Ez akkor a folyamatban a második lépés. A harmadik lépés, hogy eljutok a döntéshozatalig. Hogyan érdemes a döntést hozni? Há, az első két lépésen túlmentem. Lehetséges, hogy azt mondom, én nekem itt egy csomó rossz tapasztalatom van, itt még gyűjtöttem hozzá, itt még rátett az élet egy lapáttal, és tulajdonképpen most megcsalt a férjem. Azt lehet mondani, hogy az élet tapasztalataim 90%-a pocsék. De mi van a tízzel? A szabad döntés azt jelenti, hogyha itt ülök, azt mondhatom, tulajdonképpen, amellett a 10% mellett is dönthetek. Sőt, az is lehet, hogy az csak 5%. Miért kéne a mennyiségileg több tapasztalat mellett döntenem, hogy az alapján éljem az életem? Ki kényszerít rá? Vagy ki mondja meg, hogy ez a logikus, vagy ez az értelmes, vagy ez az emberi, vagy ez a normális? Ki mondta ezt? Egészen eljuthatok oda, hogy egy terapeuta mesélte el nekem ezt a történetet, volt egy cigány fiú. És a cigány fiú nagyon elmaradozott vidéken élt, egy elmaradt vidéken élt. És gazdaságilag minden egy elmaradt tájon. És ráadásul mozgássérült volt. Mozgássérült cigány kisrác. Középiskolás lett. Csúfolták, kirekesztették, megvetették, és a többi. És egyszer csak képzeljétek, az történt, hogy ez a kisrác szerelmes lett az osztályba egy szép, nem cigány lányba. És most lássatok csodát, az a szép, nem cigány lány, az viszonozta az érzelmeit. Két napig. Két napig. Két napig jártak. És két nap járás után szakítottak. Ugye? Sakmat. És ez a fiú búna keresztette a fejét, és azt mondta, hogy élete utolsó esélye volt ez. Hogy neki két nap, és hogy körülbelül ennyit ér, hogy eddig is semmi, és nulla, és a hátrányos helyzet, és az összes többi. Most volt két nap, és most ezúttal is az egész életét még leélheti úgy, hogy ő csak egy cigány, ő csak egy nyomorék, ő csak egy roki, ő csak egy köszönöm szépen. És elkezdett a segítővel beszélgetni, és egyszer csak valami történt vele, és a következőt mondja, hát tulajdonképpen az a két nap már megtörtént. Hát az már elvehetetlen. Én velem, az a járt, mi egy pár voltunk. Na? Van, akivel nem járt? Egy napot se? Egy órát se, egy percet se velem járt? Ez mit jelent? Most képzeljük el, hogy ott van ez a srác, egy cigány, mozgássérült kisrác, és azt mondja, ha nekem van ez a két napos élményem, miért ne rakhatnám erre az életem? Miért ne mondhatnám erre hivatkozva azt mondani, hogy ott én megtapasztaltam, hogy számítok, hogy értékes vagyok, hogy szerethető vagyok, hogy kívánatos vagyok, hogy kellek valakinek. De a harmadik gondolatom így szól, hogy senki nem győzött meg bennünket arról, hogy még hogyha ezen a három életszakaszon is mindig valami negatív ért bennünket, és nem tudunk jól kijönni belőle, hogy itt és mostban a tapasztalataink zöme mellett kellene döntenünk. Ezt nagyon fölszabadítónak találom. Főleg, hogyha a döntésünket a lényeglátó gondolkozás megelőzi. Oké. És akkor végül a cselekvés. Hát ez a negyedik lépés, ugye, hogy hozzuk ki magunkat akkor. A cselekvés, a cselekvésben az az izgalmas, mikor rosszul vagyunk, és az élet adott egy mattot, akkor tulajdonképpen szép lassan beszűkülünk, rövidlátó gondolkozásmód, énközpontuság, sőt, sebzettségközpontuság, elvesztjük a cselekvésnek a szabad terét. Valahogy nem tudunk kreatívan, főleg nem spontán módon cselekedni. Szóval, és mit szoktunk ilyenkor csinálni? Akaratlanul is elkezdünk a szabadságért cselekedni. Nem szabadon cselekszünk, hanem a szabadságunkért próbálunk valamit tenni. És az a kérdés, hogy amikor a szabadságomért próbálok valamit tenni, az egyébként jó-e nekem? Vagy hogy tényleg ezt akarom-e csinálni?
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.
A boldogság titka. Egy kereskedő elküldte fiát minden emberek legbölcsebbikéhez, hogy tudakolja ki tőle a boldogság titkát. A fiú 40 napig vándorolt a sivatagban, míg egy magas hegyen álló pompás várkastélyhoz nem ért. Ott élt a bölcs, akit keresett. Hősünk, ahelyett, hogy egy szent ember talált volna ott, a vár nagy termébe lépve zajos forgatagba csöppent. Kereskedők jöttek és mentek, a sarokban emberek beszélgettek, egy kis zenekar kellemes dallamokat játszott, és egy hatalmas asztalon a vidék legfinomabb ételei sorakoztak. A bölcs mindenkivel beszélgetett egy kicsit, s a fiatalembernek 2 óra hosszat kellett várakoznia, míg rákerült a sor. A bölcs figyelmesen meghallgatta, amikor a vendége előadta jövetelének okát, de azt mondta, hogy éppen nincs ideje arra, hogy a boldogság titkát elmagyarázza. Azt ajánlotta neki, hogy járja körbe a palotát, és 2 óra múlva jöjjön vissza. De szeretnélek valamire megkérni, tette hozzá a bölcs, és a fiatalember kezébe egy kis kanalat adott, amelybe 2 csepp olajat töltött. Fogd ezt a kanalat, és figyelj, hogy útközben ne lötykölt ki az olajat. A fiatalember így járkált föl le a palota lépcsőin, és szemét le sem vette a kis kanáról. 2 óra múltán visszatért a bölcshöz. Nos hát, kérdezte a bölcs, láttad a perzsaszőnyegeket az ebédlőmben? Láttad a kertemet, amelyet a kertészem 10 éven át építetett? Észrevetted a gyönyörű pergameneket a könyvtáramban? A fiatalember szégyenkezve ismerte be, hogy semmit sem látott. Csak azzal törődött, hogy ne lötyintse ki az olajat, amit a bölcs rábízott. Akkor menj vissza, és nézd meg világom csodáit, mondta a bölcs. Nem bízhatsz olyan emberben, akinek a házát nem ismered. A fiatalember már nyugodtabban fogta meg a kis kanalat, és ismét sétára indult a palotában, ezúttal megfigyelve minden művészi alkotást a mennyezeten és a falakon. Látta a kerteket, körös körül a hegyeket, a gyönyörűséges virágokat, felismerte a kifinomult ízlést, amellyel a műalkotásokat méltó módon elhelyezték. Amikor visszament a bölcshöz, részletesen beszámolt neki mindenről, amit látott. De hol van a rád bízott 2 csepp olaj? Kérdezte a bölcs. A fiatalember rápillantott a kanálra, és látta, hogy az olajat kilöttyintette. Nos, ez az egyetlen tanács, amelyet adhatok neked, mondta a bölcsek bölcse. A boldogság titka abban rejlik, hogy lássuk a világ minden szépségét, úgy, hogy közben ne feledkezzünk meg egy pillanatra sem a kanálban lévő 2 csepp olajról.